Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól az ebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Vannak olyan témák, amiben nagyon nehéz tisztán látni. Nekem ilyen például a benzines vagy dízel, azaz fosszilis üzemanyagokkal működő autók, vagy belső égési motorú autók, és az elektromos autók közötti vita. Mert ez ilyen hitvita. Kicsit olyan, mint hogy most különböző telefon platformokat részesítünk előnybe, vagy régen a Duran-Duran vagy Depes volt, körülbelül ez a szint. És kicsit egy ilyen nekem a főváros közlekedésében, vagy a közlekedés szervezésében, sőt, annak irányvonalának kialakításában, az, hogy most autós, nem autós, kerékpáros, gyalogos, mezei poszátás, tehát, hogy bármi, minden lehet, és persze mindenki a saját érdekét védi ebben a kérdésben. Ez megint csak egy picit olyan, amit néha magamon is tapasztalom, amikor kerékpárral közlekedem, akkor szidom az autósokat, amikor meg autóval, akkor meg szidom a kerékpárosokat, de hát ez az én, hogy mondjam, a sajátságom talán, de lehet, hogy vagyunk így ezen egy báram, nem tudom. De most megpróbálunk egy kicsit ilyen jövővárosa szempontjából, vagy a jövő budapesti szempontjából tisztában látni, hogy mi lesz az irány, vagy mi lenne jó, ha az irány lenne fővárosunkkal kapcsolatban, elsősorban a közlekedéssel. Tehát még lakhatási problémákról most nyilvánvalóan az Élőben a Városból című műsorban nem lesz szó. Vendégem a stúdióban Kárpáti András elnök, a Jövő Mobilitás a Szövetségtől. Üdvözöllek, szia!
Szervusz, nagyon köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Tehát hitvita van egy kicsit, nem? De még, bocsánat, hogy azt mondom, még lehet, hogy a politikusok szintjén is, vagy a város tervezők vezetés szintjén is úgy tűnik. Megmondom, hogy miért gondolom így. Ugye az előző, tehát úgy értem, hogy Tarlós István regnálása alatt még a vezetőségen belül is, a szabad így mondani, volt vita. Tehát amikor Vitézi Dávid akkor még a BKK vezetőjeként azt mondta, hogy bizony, az 4-6-os körúti villamosokat előnyben kell részesíteni, és ahhoz állították be a lámpákat, akkor a feltehetőleg autóimádó, vagy az autósokat előnyben részesítő főpolgármester azt mondja, nem. És akkor három napon meg visszaállították. Vagy Budaörsi úton fölfestettük a buszsávot, nem. Akkor vissza. Tehát ilyen kicsit koncepciótlan. És akkor utána jött Karácsony Gergely, most nyilván ezeket nagyon lesarkítom, vagy tudod mit, úgy mondom, ahogy én, mint budapesti lakos látom, és akkor jön Karácsony, ja, hogy már ő autós volt, akkor most lesz-e kerékpáros. És akkor persze, hát a Covid alatt mennyire jó volt a nagykörúton, hogy ott a madárcsicsergésben tudtunk ott kerékpározni, és úgy maradt, holott a nemzetközi trend, ami nem biztos, hogy jó, mert nem minden szent, ami nyugati, nyilvánvalóan, de ott meg inkább kivezetik a főbb útvonalakról ezeket a kerékpárutakat, mert ott nem jó, mire végigmegyek, kiköpöm a tüdőmet, és nem azért, mert olyan gyorsan tekert, hanem mert rossz a levegő. Tehát hitvita van?
Nekem nagyon tetszik ez a fajta megfogalmazás, mert hogy a hitvita az arról szól, hogy ki miben hisz. Uh-huh. És hogy ki miben hisz, az általában az egyéni igények, egyéni érdekek, egyéni felfogásnak köszönhető meg. Mi egy picit erre próbáljuk meg ráhozni azt a fajta gondolkodásmódot, amiben mi hiszünk.
De ez mennyire szakmai, amiben ti hisztek? Mennyire megalapozott?
Mi az, hogy szakmai?
Én hát,
és ez nem tőle
kérdezem. Nekem London szakmai. Aha. Nekem London szakmai, abból a szempontból, most nyilvánvalóan amennyire én kívülről láttam, vagy amennyit utána olvastam, a londoni dugódíj bevezetése, vagy most már ezek a low emission zónák bevezetése. Tehát az egy nagyon komoly felmérés előzte meg, illetve egy iszonyatos tömegközlekedés fejlesztés. Az nekem profi. Na, itthon meg ezzel szemben, bocsánat, most már ennyi van? 7 percet csak éppen, mindjárt jössz. Aztán műsor végig, aztán hátadőrök és alszom, jó? Nem alszom. Tehát, hogy az van, hogy nálunk meg valahogy úgy érzem, hogy tiltsuk ki az autósokat, de még nincsenek P+R parkolók, ahol a nem budapesti lakosok, akik özönlenek be a városba, nem feltétlenül csak az agglomerációban, nem kell őket sem büntetni, de akik esetleg messzebbről jönnek, mert itt van elintézni valójuk, hiszen főváros, ugye? Hogy ők akkor mit csinálnak? Nincs parkoló, akkor bejönnek, akkor 878 forintért parkolnak 4 másodpercenként. Na szóval.
Picit messzebbről indulnék el.
És
onnan indulnék el, hogy én nem hiszek a tiltásban. Uh-huh. A szakmaiságban pedig akkor látom a realitást, hogyha van egy olyan végcél, ami egy manapság nagyon népszerű szóval élve, fenntartható. Mitől lesz valami fenntartható? Egyrészt nyilván attól, hogy környezetudatos, a környezetvédelmet is szem előtt tartja, de emellett nem szabad elfelejteni azt, hogy valami hosszú távon akkor lesz fenntartható, hogyha az embereknek komfortos. Mm-hmm. Mert ha nem az, akkor el akarnak majd hajolni előle. Mert úgy gondolják, hogy inkább megyünk a könnyebb ellenállás felé.
Mm. Szóval picit türelmük van az embereknek egyik, azt megfigyeltem. A londoni példa is mutatja, hogy először azért egy kicsit nem jó, vagy nem annyira jó, de aztán most meg már állítólag elégedettek az emberek a például londoni dugódíjas rendszerrel.
Hányal beszéltél, aki Londonban él?
Hát ettől, bocsánat, most jó felméréseket láttam, most valaminek azért nekem is hinni kell.
Szándékosan provokálok.
Jó, de nyugodtan,
nekem a húgom Londonban él, én nagyon szeretek Londonban menni. Többek között azért, mert szerintem nagyon jól működik a londoni közlekedés. Hozzáteszem, nagyon sokszor van, hogy metró kimarad, nagyon sokszor van, hogy egy állomást lezárnak, nagyon sokszor van dugó, ahol mondjuk a buszokkal képtelenség A-ból B-be eljutni. Tehát én azt gondolom, hogy ott is nagyon sok kihívással küzdenek.
Azért működik a rendszer.
De a rendszer működik pontosan. Most az, hogy az emberek mennyire türelmesek, én az előbb viccesen az jutott először eszembe, hogyha fölnézek a 4-es, 6-os vagy a 2-es villamosnak a megállójában, és azt írja, hogy egy perc múlva ott van a következő villamos, igen, akkor türelmes vagyok.
Igen,
ha
igen.
Ott 4 percet ír ki, akkor azért elgondolkozom, hogy 4 perc alatt lehet, hogy eljutok az első mondjuk közösségi közlekedési eszközig, aha, fölpattanok, és utána haladok a saját tempomban. Nyilván nehéz összehasonlítani egy kötött pályás közlekedési eszközt egy nem kötött pályással, igen, vagy egy mikromobilitási eszközzel. De én azt gondolom, hogy az emberek türelme az egyrészt nagyon szubjektív, másrészt más-más szintet jelent bizonyos embereknél. Az sem mindegy, hogy 5 perccel később indultam el valahova, de nekem 3 perc múlva ott kéne lennem. Tehát kvázi az indulás pillanatában már elkéstem. Ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. És itt jön az a rész, hogy szerintem a közlekedés két szempontból érdemes vizsgálni. Az egyik, hogy a közlekedés az valahol tekinthető egy élő szövetnek. Kicsit hasonlóan, mint ahogy a természet is. Egymás mellett élünk a szúnyogokkal, a méhekkel, a mindenfajta egyéb állatokkal, és próbálunk békésen egymás mellett élni. Ne zavarjuk egymás életterét. Tehát az, amikor mondjuk bejön Újlipótvárosba egy vaddisznó, és amikor erről elkezdünk beszélgetni, mert hogy neki csökken az élettere, és most már nem csak a budai hegyekben, hanem a Duna másik oldalán is megpróbál élelmet keresni, akkor ez a fajta békés egymás mellett élés, ez nem biztos, hogy tökéletesen megvalósul. Én hasonlót látok a közlekedésben is. Ahogy te is mondtad, kerékpárosként az autósoknak szídod a felmenőit, és vice versa autósként meg a kerékpárosokét. Én pedig azt gondolom, hogy bárki bármilyen közel közlekedik. A cél az, hogy betartsuk azokat az írott és íratlan szabályokat, ami a békés egymás mellett élésről és a békés egymás mellett közlekedéséről is szól. Én például, bocsánat, nagyon hiszek abban, hogy igenis lehet kerékpárra jól közlekedni. Gyorsan, hatékonyan, úgy, hogy senki más nem veszélyeztetek. Én is küldtem már el melegebb éghajlatot a kerékpárost, amikor nekem éppen zöldre váltott a lámpa, ő pedig még a gyalog átkelő helyen egy olyan 30-szal át akart repülni előttem. A következő lámpán útértük, és mondtam, hogy figyelj, én tökre értem, hogy sietsz, de hogyha elütlek, pusztán azért, mert hogy a táplálékláncban nálam alatt lejjebb vagy, valószínűleg neked lesz nagyobb bajod. Egyébként most nagyon szorosan együtt dolgozunk a Közlekedés Tudományi Intézettel, akiknek a hatáskörébe tartozik a keresztmódosításnak az előkészítése. Igen, és itt pont arról beszélünk, és maradnék ennél a kicsit vicces szófordulatnál, hogy a közlekedésnek is van egy tápláléklánca. És a szabályozásnak is úgy kéne felépülnie, hogy a táplálékláncban legalul levőket védjük a legjobban, hiszen ők a legvédtelenebbek. És mondok megint csak egy példát erre, nagyon sokszor találkozom azzal a mémmel különböző közösségi portálokon, amikor egy nyuszit mutatnak, akinek egy nagy fülhallgató van a fején, mögött áll a farkas, és oda nírva alá, hogy szerintetek az erdőben mennyi ideig marad életben ez a nyuszi. Igen. Tehát, hogy az, hogy például az emberek bedugott fülhallgatóval kerékpároznak, vagy sétálnak, vagy rollereznek, az szerintem nem jó, mert hogy a hallás útján szerzett információk egy nagyon fontos része annak, hogy tudjuk, hogy ki honnan, merről érkezik. Veszély, nem veszély, és bizony kommunikálni kell egymással a közlekedés közben, ami nem arról szól, hogy el kell küldenem valakit az édesanyukájába, hanem arról, hogy amikor megérkezem egy közlekedési csomóponthoz, például rollerrel, és látom, hogy oda megérkezik egy autó is úgy, hogy nekem van elsőbségem, tehát neki ezt meg kéne adnia, én mindig keresem a tekintetét. Nézzünk össze, legyen szemkontaktus. Még össze is szoktunk biccenteni, és akkor látom rajta, hogy ő is tudja, hogy nekem van elsőbségem, én is tudom, jó eséllyel nem akar majd elütni.
Most bocs, hogy nem szemrányásnak mondom, ezt tökre nem gondoltam, hogy ez téma, amiről most te beszélsz, de aztán rájöttem, hogy mert igazából azt mondtam, hogy trendekről meg, de ez mennyire fontos egyébként ez, hogy mondjuk a közlekedési kultúra kérdése is fejlődjön, mert akkor azzal nagyon sok minden automatikusan meg is oldódik. Egyébként.
Minden változik. Az egész világ változik, a közlekedés is, és szándékosan nem közlekedési példával jövök, mert azt gondolom, hogy az majd inkább az okokozatnak a második része lesz. Amikor régebben kiírták egy bizonyos eseményre dresscode-ként, hogy black tie, az azért black tie, mert hogy ott fekete-fehérben illik megjelenni uraknak leginkább smokingban vagy frakban. Ma elmész egy olyan eseményre, ami black tie, akkor a szivárvány minden színű smokingját látod, bársonytól kezdve mindenfajta különböző alapanyagokban és megint csak színekben, mert változik. Ez ma már elfogadott, valószínűleg 10 évvel ezelőtt még megbotránkoztató volt, már ez egy teljesen természetes dolog.
De ez ültesd át akkor ezt a közlekedés.
Így van. Azt gondolom, hogy nagyjából egykorúak vagyunk, biztos emlékszel a Jamie és a Csodalámpa című rajzfilmre, ami ott volt meg vagy hadnagy, aki egy olyan monovillel jött-ment, ami ma már kint van az utcán. Ez 76-ban, amikor ez a rajzfilm megvalósult, ez egy science fiction kategória volt. Ma ez itt van az utcán. De beszéltünk nem közlekedési témában is, amikor néztük a, nem tudom, Alfa Holdbázist, akkor a videotelefonálás az egy ilyen futurisztikus dolog volt. Most meg bármelyikünk telefonján ott van kvázi ingyenes szolgáltatásként, hogy a világ másik végével, Ausztráliával vagy Amerikával videotelefonálhatunk, anélkül, hogy még egy valami plusz eszköz lenne. Ugyanez van a közlekedésben is. 15 évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy ennyi elektromos roller lesz. 20 évvel ezelőtt Magyarországon nem gondoltuk, hogy ennyi kerékpáros lesz az úton. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hiszen megint csak arról beszélünk, az autósoknak örülni kéne a mikromobilitásnak, hiszen minél többen ülnek át mikromobilitási eszközre az autóból, annál kevesebb autó lesz, ergo aki autóban van kényszerítve, neki annál könnyebb lesz a közlekedése, hiszen a kevesebb autó kevesebb helyet foglal, kevesebb közlekedési dugó lesz. Tehát én ebben a fajta békés egymás mellett élésben vagyunk. És megint csak egy más területről hoznám a példát. Ma már főleg bevásárlóközpontokban, de nagyon sok helyen, akár szabadtéri helyszíneken is, olyan food courtok vannak, olyan étkező helyek vannak, ahol középen vannak közös asztalok, és körben van 20 fajta különböző étkezde. Magyaros, olasz, kínai, sushizó, ez, tengeri herkentyűs, bármi, és nem az a kérdés, hogy akkor most, ha én rántottust akarok enni, akkor neked is muszáj lesz lecsótened mellé. Nem, te simán elmehetsz, és kivehetsz egy sushit, és talán találkozunk az asztalnál, és mind a ketten azt fogjuk tudni enni, amit szeretnénk, de mégis ugyanazon a helyen tudunk. Egy kicsit hasonló a közlekedés is. És a cél valahol a következő, és egy bocsánat, picit visszamegyek a szakmaiságra. Közlekedéstől függetlenül, de a közlekedésben is ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon igaz. Rövid távon eredményeket szankcióval lehet elérni. Ez ahhoz kell, hogy az edukáció, amit mellette muszáj elindítani, az hosszú távon eléri a hatását. De hogyha nem jön a rövid távú szankció, akkor az edukációs időtartam, az a periódus, az nagyon-nagyon el fog nyúlni. Tehát a kettő kéz a kézben kell járjon, de valahol az edukáción és a pozitív motiváción kell legyen a hangsúly. Ma én azt gondolom, hogy a nagyvárosokban, és ez nem csak Budapestre igaz, hanem több vidéki nagyvárosra is, mikromobilitási eszközzel lényegesen gyorsabban el tudunk jutni a végcélunkhoz, az úti célunkhoz, mint például egy autóval. Nem lesznek parkolási gondok. Nem ülünk majd a dugóban. Arról nem is beszél, hogy például ilyen időben, mint ami most van, tavasszal, nyáron, én azt gondolom, hogy kifejezetten élmény úgy menni, hogy közben a szél fújja a nem létező hajunkat.
Oké, de ez sem szabályozott ez a dolog. Nem, még nem, hogy csak Magyarországon. Jó, Németországban már van ilyen, hogy 25 alatt lehet közlekedni ezekkel a cuccokkal, tehát ezekkel a mikromobilitási eszközökkel, például elektros roller mondjuk. Sőt, egész pontosan Németországban meghatározták, hogy mikromobilitási eszköz az, ami kormányozni lehet, tehát ez egy kerekű cuccok, az nem hoverboard, nem az a hoverboard, az más.
Hasonló a hoverboard is, ez is egy önegyensúlyozó eszköz, igen, kormány nélkül. Ezek a monovillek.
Monovillek, igen. Tehát a lényeg az, hogy nem szabályozottak az a dolgok, és nagyon sok gyalogos inkább retteg ezektől az eszközöktől, meg az ezeket eszköz használóktól, mert kicsit még ebben ez a vad állapot van.
Én ezt maximálisan megértem. És azt kell mondjam, hogy nekem is van egy ilyen kicsit gyomorgörcs feelingem.
Tehát akkor Rákóczi út járdáján ott nem tudom mennyivel ott elrobog valaki, és ő sisakban van. Ennek marhára örülök, hogy neki nem lesz baj, de ha nekem jön, vagy a gyerekemnek, akkor...
Vannak olyan elektromos rollernek látszótárgyak, és én azért szoktam így fogalmazni, mert tényleg úgy néz ki, mint elektromos roller. Kvázi mondhatnánk, hogy az is, de a teljesítménye, a súlya, az teljesen más kategóriába kéne, hogy sorolja. Mert ezek vannak olyan eszközök, amik 60 kilósak, 100 km/órás végsebességgel. Egyébként úgy néz ki, mint egy roller, ha megnézed az enyémet, amivel ma ide is azzal jöttem, és egymás mellé raksz két ilyen rollert, akkor látni fogod a különbséget.
Egy kisebb rollernek tűnik.
Ez 12 kilométerre jöttem. Mellé rakod a másikat, ami 60 kiló, és amikor egymás mellett áll a kettő, akkor látod, hogy mekkora különbség.
Igen, amikor betyárjól néznek ki, azt hozzáteszem, de múltkor úgy repesztett egy az Erzsébet hídon, nem a járdán, hanem az úttesten, hogy tartott a tempót az autókkal. Ez és az Erzsébet híd nem a, hogy mondom, a sebesség megtartásának a mintapéldája.
Abszolút. Ha ő lemegy az autók közé, akkor csak a saját testi épségét kockáztatja. Nyilván meg kell védenünk sokszor az embereket saját maguktól és a rossz döntéseiktől is, de nekem nagyon nem komfortos, hogyha például a kerékpárúton szembe jön velem egy ilyen eszköz, és nem csak az eszköz félelmetes, hanem aki rajta áll, az jó eséllyel egy full face motoros butkosságban lesz. Full protektorban, úgy néz ki, mint egy birodalmi rohamosztagos, félelmet kelt.
Igen.
Nem biztos, hogy van benne rossz szándék. Ez picit hasonló, mint amikor az utcán, szembe jön szájkosan nélkül egy harci kutyafajta. Nem biztos, hogy az nincsen megnevelve. Nem biztos, hogy az nem egy kezes bárány. Igen. De mégis az emberben van egyfajta prekoncepció, hogy a lehetősége benne van, hogy az a harci kutya, az lehet, hogy a hírének megfelelően kicsit harapósabb a többinél. A prekoncepciók pedig pont attól születnek meg, hogy nagyon sokan visszaigazolják ezeket. És megy százzal az Árpád hídon, megy százzal az Erzsébet hídon. A fontos az, hogy ha akar, én magam részéről azt gondolom, hadd menjen. De akkor ő menjen az autók között, őt teljesen más kategóriába soroljuk, mint azt a 12 kilós eszközt, amivel maximum 25 km/órával lehet menni, és az tökéletesen megtestesíti azt a mikromobilitási eszköz kategóriát, amivel nem kell gyorsan menni, mert így is oda fogok érni 8-10 perc alatt a végcélomhoz.
Azért vannak ilyen próbálkozások az Európai Unióban, meg talán már országok ezzel, ha nem is kötelező érvényben, de kísérleteznek, talán Hollandia, hogy beépítenek rollerekbe olyan eszközöket, amely GPS-en keresztül, tehát műholdon keresztül érzékeli, hogy hol van, és az adatbázisból kinyerve a megfelelő információt, a megfelelő maximális sebességet beállítja. Tehát, hogyha most érzékel, hogy a Rákóczi úton van, akkor 10.
Ez működik nagyon
sok. Mondjuk ott is lehet, mert most honnan tudja, hogy Rákóczi úton az útesten vagyok-e a rollerrel, vagy a járdán?
Ma már azért vannak olyan eszközök, amik ezt akár nagyon-nagyon jó pontosítással tudják. Nyilván ezek sokkal drágábbak.
Nekem még olyan sose volt akkor.
És mivel ezek profitorientált cégek, nem biztos, hogy a legdrágább eszközt fogják beépíteni, de ez Budapesten is működik. Például az 5. kerületnek bizonyos részeire nem szabad bemenni közösségi rollerekkel. A roller először lelassul, aztán jelzi, hogy el kéne hagyni a tiltott zónát, és hogyha nem hagyja el a rider a tiltott zónát, akkor egyszerűen megállítja az eszközt, és onnan csak kitolni lehet.
Milyen jó érzés, hogy ketyeg ott a nem tudom percenként mennyi.
De bementél,
jó, persze.
Figyelmeztetett,
igen.
És megadta a lehetőséget, hogy ki gyere onnan. Mm. Ha nem vettél róla tudomást, akkor büntessük meg. Én egyébként azt gondolom, hogy igenis legyenek szabályok, és igenis, ha a szabályokat valaki nem tartja be, akkor azokat
mi
kellő
a jó
súlyok.
És van erre már egyáltalán példa, vagy mintaértékű példa, Európában mondjuk, vagy akár valahol a világban.
Én egyelőre még nem találkoztam olyan példával, amit én maximálisan optimálisnak
a német nem gondolnék. Olyan rossz ez a 25 km óránkénti sebesség.
Valóban. Mellette nagyon sok egyéb szabály van. Például olyan formai, technológiai szabályok vannak, ami prizmát, meg egy csomó egyéb dolgot kötelezővé tesz a rolleren. Szerintem egy picit túl van szabályozva, és én azt látom, hogy ez egy picit vissza is vetette egyébként a rollerek számának a penetrációját, növekedését. Uh-huh. Én azt gondolom,
Magyarországon vagy úgy...
Nem, ez Németország. Kifejezetten Németország. Uh-huh. Magyarországon készülőben van még a szabályzás, ugye mi részt vettünk ennek az előkészítésében.
Ez bekerül a KRESZ-be?
A terv az, hogy bekerüljön a KRESZ-be. Uh-huh. Rövid távon, hogyha ez működőképes, a terv az, hogy a rollereket, azokat ne különálló eszközként vigyük be a KRESZ-be, mert ez egy nagyon, nagyon összetett jogi folyamat, hanem feleltessük meg már meglévő jármű kategóriáknak. A terv az, hogy a kisebb teljesítményű, kisebb testű rollereket, azokat kerékpárnak, a nagyobb testűeket, nagyobb teljesítményeket pedig segédmotoros kerékpárnak feleltessük meg. Uh-huh. Szerintem ez egyébként teljesen rendben van. Privát véleményén azt gondolom, hogy vannak olyan rollerek, amiket akár bátran nyugodtan lehet motorkerékpárnak is megfeleltetni, hiszen lássuk be, azok a 60 kilós eszközök, amik 100-zal mennek, azok már menetteljesítményüknek köszönhetően inkább a motorkerékpárokkal esnek azonos megítélés alá. Valahol én azt gondolom, hogy van egy ökölszabály. Meg kéne próbáljuk a hasonló sebességgel közlekedő járműveket azonos közlekedési csatornákba terelni. És itt például van egy pici vita, hogy a kerékpárnak megfeleltethető kis teljesítményű rollereknek mennyi legyen a végsebessége. Én ilyen rollert használok, én amikor 25-tel megyek, én azt látom, hogy nagyon sok kerékpáros előz meg például a bicikli úton, mert nagyon sokan közülük bizony 30-35-tel tekernek. És nem országúti kerékpárosokról beszélek, hanem olyanokról, akik napi szinten...
30-35 az nem egy eszeveszteljes.
Nem olyan borzasztó, ugye? Kerékpározzal az előtt te is mondtad, én azt gondolom, hogyha mondjuk külvárosból
jössz befelé... Jó, mondjuk bubival az egy ilyen jó tempó, de a saját bringámmal...
Az új bubik egyébként nem olyan rosszak. Nem, nyilván azok sem feltétlenül 35-re vannak hitelesítve, de én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül jó. De tovább megyek. A Velencei tó környékén, vagy körül van egy fantasztikus kerékpárút. Igen. Én nagyon szeretem. Kifejezetten jó. Én azt gondolom, hogy ez főleg családoknak lett kitalálva. Igen. Gondold el, hogy a jelenlegi kressz szerint, ha van kerékpárút, akkor a kerékpárosnak ott kell közlekednie. Gondold el, hogy föl vannak kényszerítve, kicsit magyar tanul mondva, az országúti kerékpárosok, akik akár 40-50-nel is haladnak. Úgy, hogy ugyanazon a kerékpárúton megy a család, mondjuk 3 gyerekkel, amiből a legkisebb mondjuk 5 éves, és 10-15-tel éppen most kezd el folyamatosan menni. Nem biztos, hogy ez a legjobb, hiszen ott van egy olyan autóút, ahol nagyon alacsony a forgalom, szerintem ott bátran mehetnének az országúti kerékpárosok, úgyhogy nem zavarják egymást a családokkal.
De egyébként most azon gondolkodom, hogy hol van ott olyan szűk keresztmetszet, hogy ez olyan zavaró. Az Benecétó körül.
Hát, ha gyorsabban mész, de 35-40 környékén...
Onnan indul, mi mindig Gárdonytól indulunk az óramutató járásával megegyező irányba. Ott szoktunk bringát bérelni, ha nem viszik a sajátot. Hát pont ott a Velencénél, nekünk akkor, hogyha Gárdonyhoz viszonyítjuk, akkor ott a vége felé. De mindegy, most ez egy részletkérdés.
Gárdony-Velence környékén nagyon sok a család, és én ezt nagyon üdvözlöm, mert azt gondolom, hogy tök jó, hogy családok együtt elmennek a szabadba kerékpározni. Ez egy nagyon jó program. Mi is visszük a kisfiunkat, és ő is imádja, mi is imádjuk. Most lesz 11. Ha jól emlékszem, akkor 7 volt, amikor elkezdett normál kétkerekűvel menni, és lenyomtunk egy 14 kilométeres kerékpározást. Nagyon büszke voltam rá, tök jó volt. Mellettünk is húztak el olyan kerékpárosok, ahol azt nem mondom, hogy féltem, de nem volt komfortos.
Meg igen, ott tényleg azt, amikor bemegy, és megy ott a tópart felé, ott azért tényleg szűk.
Ott így tényleg van, szűk. Úgyhogy...
De mondjuk ott megmaradhatnak ők az úton, mert ott viszont nincs párhuzamosan kerékpárút. Tehát, hogyha ők nem akarnak lemenni a part felé, akkor viszont a gyors kerékpárosok ott maradhatnak az úton, hiszen ott már nincs párhuzamos kerékpárút.
Gárdony után azért van olyan, ahol egymás mellett megy az autó és a kerékpárút. Igen.
De ott meg azért elég jó az áteresztő képesség. Francia tudja.
Most kiemeltünk egy példát.
Igen,
én azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy ne várjunk arra, hogy lesz egy tökéletes rendszer.
Igen.
A rendszer mindig tökéletlen lesz, de ezzel nincsen probléma, hiszen emberek vagyunk és hibázunk. A kérdés nem az, hogy hibázunk-e, a kérdés, hogy mekkorát hibázunk. Hogyha a rendszert le lehet úgy modellezni, hogy a nagy végzetes hibákat ki tudjuk vonni belőle, és csak az apró problémák maradnak benne, és ezt viszont párosítjuk egy pozitív, egymásra odafigyelő, magunkra és a többi közlekedésben résztvevőre nagyon-nagyon odafigyelő rendszerrel, akkor szerintem lehet kifejezetten stresszmentes és akár élmény alapú a közlekedés.
Az előbb ugye beszéltünk arról most, hogyha az általános közlekedési trendek kialakításáról beszélünk. Tehát szóba került Anglia példája. Itt elsősorban tehát annyira mondjuk a város közlekedését nem ismerem, de mondjuk, amit sokat olvastam például a dugódi bevezetése kapcsán, az tetszett. Egyébként szeretném idézni, itt ugye mondott, hogy bár előfordul, hogy kimaradnak metrók, meg az, hogy állomásokat bezárnak, stb. Dávid Sándor egykori Forma 1-es kommentátor mondta, amikor talán Angliába készültem, aztán, hogy figyeld meg, én ilyen jó mély hangja volt, biztos emlékeznek rá, a mi korosztályunk mindenképpen egy nagyszerű ember is, meg egy nagyszerű kommentátor is volt, figyeld meg, hogy vannak a világnak olyan helyei, ahol ez vagy az, vagy amaz jól működik. Angliában minden jól működik. És egyébként ott is még eszembe jutott Anglia, és most nem szeretnék itt ezen nagyon sokat rugózni, amikor a táplálékláncról beszéltél, akkor ők fogták ezt a táplálékláncot, a pár évvel ezelőtt bevezetett új brit kresszel a feje tetejére állították. Tehát, hogy a gyalogos a legfontosabb, aztán jönnek a kerékpár, illetve a kétkerekű, a mikromobilitás, stb. És akkor végül is a legalján vannak a teherautók. Voltak kritikák, hogy szerintük az SUV-kat kéne a legaljára tenni, de nem tudom, ez persze az a dolog, ez hogy áll. Van-e neked valami olyan megalapozott példaképed, akár egy város, akár egy ország szabályozása, ami örökíthető lenne akár Magyarországra, illetve Budapestre?
Nincs. És ezt meg is magyarázom, hogy miért gondolom ezt.
Speciális hely Budapest? Minden persze egy kicsit.
Minden
speciális.
Ország, minden város speciális hely. Ha megnézed például Amsterdamot, speciális, hiszen ilyen mennyiségű kerékpárt a világon sehol nem látni. Igen. Főleg, hogyha összehasonlítod az autók számával. Nekem elképesztően szimpatikus az, hogy a város nagy részében szélesebb a kerékpárút, mint az autóút.
De meg sokszor a járdánál is sokkal szélesebb.
Abszolút, ez így van. De ebben van, nem tudom én hány évtizedük. Ez kialakult. Ők nem így születtek.
Sőt, kialakították, nem? Tehát igen, nem így születtek, így van.
Én azt gondolom, hogy kialakult egyfajta igény, és utána a rendszert ehhez igazították. Mm. Hát, hogy nyilván, ha jól működik egy rendszer, akkor ez arról szól, és akkor visszaugranék a legelejéhez, amikor a szakmaiságról beszéltünk. Nézzük meg, mi az, ami fenntartható, de a fenntartható az ne csak egy kvázi olyan szakmai kérdés legyen, hogy mi az, ami környezetudatos vagy környezetvédelemnek megfelelő, hanem nézzük meg, hogy az embereknek mitől lesz jó, mitől lesz komfortos. Tanítsuk meg őket arra, hogy hogyan lehet ezzel menni. Ugye azt szokták mondani, hogy egy éhezőnek nem csak enni kell adni, hanem meg kéne tanítani halászni, hogy utána fönn tudja tartani magát. Ugyanez van itt is. A szövetségben mi azt látjuk az edukáció alapjának, hogy az emberekkel próbáljuk megismertetni a lehető legtöbb közlekedési formát. És ismertessük meg velük azt a lehetőséget, hogy azért, mert neki van egy autója, mondjuk egy fosszilis üzemű autója, akkor ne jelentse azt, hogy neki mindenhova, még a WC-re is ezzel kell menni. Uh-huh. Az az autó, az lehet, hogy ott fog állni egy hétig, mert lesznek olyan lehetőségek, ahol inkább megteszi kerékpárral, rollerrel, tömegközlekedéssel, ne adj Isten közösségi autóval, vagy akár taxival. Ha eljutunk ide, és csak bocsánat, hogy lekerekítsem ezt a gondolatot, nekem egyébként december óta nincsen saját autóm, pont azért, mert én is rájöttem arra, hogy volt olyan 2 hét, hogy az autó meg sem mozdult. Részben egy gazdasági kérdés. Én az életemet megoldom most úgy, hogy egy hónapban sose költök 30 000 forintnál többet például a közösségi autózásra. 30 000 forintból nem tudom fönntartani a saját autómat. És ehhez mellé jön az is, hogy 2 héten keresztül foglaltam 8 négyzetmétert a város területéből, hiszen ott állt, ingyen parkolok otthon az autóval. Az utolsó autóm egyébként pont elektromos volt, tehát azzal még inkább duplán ingyen parkolok, de nem volt rá szükségem. Ezt meg kell érteni. Feleségemnek van autója, tehát van a családunkban 4 kerekű, de teljesen felesleges volt 2 fenntartani, mert így is, még az egy autó is bőven több, mint amire a mindennapok igényei predesztinálnák a mi mindennapjainkat. Úgyhogy egy picit azt gondolom, hogy az edukáció az ebbe az irányba megy. Igen, minél többet használjon, minél többet fog használni, annál inkább rá fog jönni, hogy mennyire sok minden van, ami ott a lehetőségként, és bizonyos dolgokat el fog engedni, főleg tulajdonlás oldalán. És egy picit bejön majd a sharing economy kérdése is. Hiszen én nagyon látom azt, hogy hosszú távon, és ebben egyébként Nyugat-Európa előttünk jár, főleg a skandináv országokban, én azt gondolom, hogy sok előttünk járnak ebben a gondolatban, nem csak közlekedési módon, hanem másban is. Osszuk meg azokat a eszközöket, azokat a termékeket, amit én csak egy héten egyszer használok, egy hónapban egyszer-kétszer használok. Nincs rá szükségem, hogy én azt tároljam egyébként az összes többi időben, hanem inkább beszéljük meg. Nálunk a barátaimmal, ezt sokszor elmondtam már, van egy közös tetőboxunk. Mindenki 2-3-szor használja egy évben, mert megyünk nyaralni, síelni oda-moda. 10-valahány éve van meg, egyszer volt olyan összeakadásunk, hogy többen szerettünk volna egyszerre menni, akkor béreltünk egy másodikat is. De egyébként tökéletesen kiszolgál 4-5 családot egy darab tetőbox.
Tehát miért nincs példaképed?
Mert hogy mások az igények. Uh-huh. Tehát én nem látok olyat, ami valahol jól működik, amire azt mondanám, hogy hopp, ezt megfogom, copy-paste-tel beültetem Budapestre, és ez itt attól jól fog működni.
Mi az, amit el lehet csipegedni máshonnan például? Mi az, ami jó, ami Budapestre szintén, mondom, hogy örökíthető lenne?
Én azt gondolom, hogy ezek szépen lassan jönnek befelé. Tehát az, hogy nő a kerékperutaknak a mennyisége, Skandináviában ez már évek óta így van, nagyjából nem nagyon van olyan autópályás, ami mellett nem menne valahol egy kerékpárút.
Igen.
Most kint voltunk Frankfurtban az Eurobike kiállításon, az Európa legnagyobb mikromobilitási kiállítása. Nekem az egyik kedves barátom most éppen Németországban élő kerékpárokkal is foglalkozik. Ők 300 kilométerről érkeztek kerékpárral. És ez a világ legtermészetesebb dolga volt. Elkapta őket az eső. Be kellett álljanak egy híd alá, és vártak. Vártak 2 órát, és utána felszálltak a vonatra. Mert úgy látták, hogy nem fog elenni az eső, egy dolog nem fordult meg a fejükben, hogy mennyivel jobb lett volna, ha autóval indulnak neki ennek a távnak. És ebben ez a fantasztikus. De ez az kell, hogy ez rendszer szinten működjön. Én azt gondolom, hogy kifejezetten jól működik az, ahogy megérkeznek ide a carsharing szolgáltatók, vagy inkább azt mondom, hogy a közösségi eszközök, mert ugye nem csak autó van, van bubi, vannak rollerek is. Ez szerintem egy tök jó irány. Külföldön a legtöbb országban már e-bike-ok is vannak ilyen megosztó szolgáltatással.
25-től vagy 26-tól a Bubiban is terveznek elektromos kerékpárokat.
Így van, és én ezt nagyon üdvözlöm, hiszen szerintem ez nagyon pozitív dolog. Megint egy holland példát hoznék, amíg normál kerékpárokat használtak az emberek, addig olyan 25-30 kilométeres távról érkeztek be Amsterdamba dolgozni például az emberek. Amikor megérkeztek az e-bike-ok, akkor ez kiment 40 kilométer fölé. Ami egy masszív táv, viszont egy e-bike-kal szerintem viszonylag könnyedén megtehető. Én már próbáltam egy-két fajta e-bike-ot, én azt gondolom, hogy most már vannak olyan kifejezetten dizájnos és jól működő utcai, vagy ilyen citybike-ok, elektromos citybike-ok, ami még az én fájós derekamnak is tökéletesen működőképesek lehetnek.
Kárpáti Andrásról beszélgettünk, a jövő Budapestjéről. András a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke. Most Budapest jól halad, vagy én, amit mondom, és ez azért merem így hangosan mondani, mert ezt egyszer a főpolgármesternek is egy interjúban elmondtam, hogy én a koncepciót nem érzem a dolgok mögött. Tehát úgy értem, hogy a megalapozottságot, tehát hogy felőlem legyen a nagykörúton, néha használom is egyébként kerékpár út, ha annak megvan a szakmai alapja, vagy mondjam, a megalapozottsága megvan. Tehát, hogy az tényleg jó. Mert hogyha esetleg a mérések kimutatják, hogy ott mégis annak ellenére, hogy csak egy sáv, vagy kétszer egy sávban haladnak a járművek, és nő a környezetszennyezés, mert ad abszurdum ez is lehet, akkor ne legyen. Akkor ne legyen. Mondok még egy példát, most például Olaszországban elég komoly viták vannak a 30-asokkal kapcsolatban, tehát az, hogy egyes városi területeken 30 km óránkénti sebességre csökkentik a sebességet. És most akkor, hogy nő a dugó, nem nő, aztán most vannak olyan mérések, amelyek kimutatták, hogy hoppá, nőtt a környezetszennyezés. Az a szállópor koncentráció például. Akkor ez jó mégis? Oké, nyilvánvalóan a balesetek súlyossága, tehát eleve maga a baleset gyakorisága és a súlyossága csökkenhet. De persze, ami nagyon fontos nyilvánvalóan. De mindent mérlegre kell tenni. Tehát nem lehet ezeket a dolgokat. Tehát visszatérve, a kérdés az, hogy van Budapestnek megalapozott koncepciója?
Ez egy nagyon jó kérdés. És például az egyik része is nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzam. Én a közlekedést semmiképpen nem szeretem politikai szempontból megközelíteni. Szerintem a közlekedés az a mindennapok boldogságának, stresszmentességének, élményének a része kell legyen, és ezt kell szem előtt tartsuk. Ha egy picit magasabb lesz a szállópont koncentráció, de megmentjük 4-5 embernek az életét éves szinten, szerintem akkor nem kérdés, hogy mi a fontosabb.
Jó, csak bocsánat, a sor végén lehet, hogy valaki a szállópont koncentráció miatt hal meg. Tehát, hogy ez egy nagyon átfogóan kéne vizsgálni, vagy vizsgálják, nem tudom.
Én nagyon hiszek a statisztikákban, igen, és nem csak azért, mert azt gondolom, mint Churchill, hogy csak azt a statisztikát hiszem el, amit én magam hamisítok. Én azt gondolom, hogy igenis felméréseken alapuló döntéseket kell hozni. Én nagyon hiszek az adatalapú döntésekben. Mire van szükség? És hogy mire van szükség, az nem feltétlenül mindig tudatos az emberekben. Én azt látom, hogy most már Európa szerte nagyon sok mérést végeztek, és bebizonyosodott az, hogy közlekedés biztonsági szempontból, hogyha bizonyos területeken bevezetik a 30 km/h korlátozást, akkor az jelentősen csökkenteni fogja a balesetek számát. Én ezt Budapesten is látom egyébként. Én Újlipótvárosban lakom, nagyon sok helyen bevezették a 30-as korlátozást, sokkal biztonságosabb az érzet ezen a környéken sétálni, rollerezni, kerékpározni. 90%-ban szerintem betartják. Azok, akik nem tartják be, azokat pedig büntetni kéne. Nyilván lesz olyan, aki mindig renitens lesz, és akárhányszor büntetjük, nem fogja betartani.
Hát úgy kéne ezeket az autósokat
el kell venni a jogosítványát, és akkor nagyon egyszerre megoldottuk, hogy ő ne vezethessen. Se lassan, se gyorsan.
Igen.
Én nagyon hiszek abban, hogy a békés egymás mellett élés az jelentősen növeli a baleseti kockázatmentességet. Igen, belvárosi területeken tök jók ezek a 30-as táblák, iskolák, óvodák környékén tök jók ezek a 30-as táblák, de egy picit tovább megyek. Nagyon kevés helyen alkalmazzák, hozzáteszem, már van jó példa, de nagyon kevés helyen alkalmazzák például ezt a kiss and ride funkciót. Iskolák előtt reggelente őrület. Két-három autó áll meg egymás mellett, nyilván mindenkinek el kell hozni a gyerekét az iskolába, óvodába, de hogy mennyivel jobb lenne, hogyha lenne két-három olyan parkoló, ahol reggel mondjuk 7:30 és 8:30 között, vagy 7 és 8 között kiszenrájtként működne ez a néhány parkolóhely, és utána a 8:30-9 után, amikor már úgysem hozza senki a gyerekét iskolába, hiszen a gyereknek bent kell lennie, akkor pedig normál parkolóként lehetne használni. Tehát, hogy van egy ilyen kettős funkciója, de tovább megyek. Ott van például az állatkert. Nagyon nehéz megállni ezen a környéken. Én azt gondolom, hogy aki például vidékről érkezik autóval, neki is meg kell adjuk a lehetőségét, hogy normálisan le tudja tenni vala az autót. De miért ne lehetne ott például egy loading zont kialakítani, ahol apuka fölhozza a családot, kirakja őket az állatkert főbejáratánál, kiszállnak, megveszik a jegyet, apuka elmegy, valahol lerakja az autót, és utána ő egyedül visszasétál. Ne kelljen visszajönni babakocsival, pici gyerekkel, sat. A loading zone nem arról szól, hogy ott majd 3-4 percen keresztül puszilkodunk, az arról szól, hogy megállunk, kiszállnak, kulacs, sapka, ez az amaz, viszontlátás, és utána apuka el lehet vinni az autót parkolni. Tehát nagyon sok olyan apróság van.
A vajomházban, igen.
Vagy éppen a siklóknál.
Tehát tulajdonképpen meg sem határozható most, amit a beszélgetésünk alapján próbálom leszűrni. Tehát, hogy meg sem határozható az, hogy nem az, hogy mi az elsődleges, de hogy az arányok, vagy egy ilyen több serpenyős, nem csak két serpenyős mérleg lenne, akkor miben mit teszünk? Tehát, hogy azért nyilvánvalóan az autók aránya csökkenteni kellene, és a közösségi vagy tömegközlekedés növelni, és a mikromobilitás, a kerékpár növelni, vagy mi igazából akkor az irány, ami üdvös, és miért?
Alapvetően az autók számának csökkentése, a napi használatban lévő autók számának a csökkentése, szerintem egy cél kellene, hogy legyen. Hiszen látjuk a dugókat, látjuk azt, hogy ez mindenkinek nehezíti az életét. Lesznek olyanok, akiket nem tudunk kiszállítani az autójában,
de van erre egyáltalán, akik azért esetleg hajlandóak, azokat valamilyen okosan megszólítani? Van erre koncepció? Van erre jó tapasztalat?
Abszolút. Ugye említettem már a Közlekedés Tudományi Intézetet, az ő szervezésükben most már tavasz óta folyik egy közlekedés szakmai fórum, ahol 4-6 hetente összeül egy társaság különböző témákban, különböző szakértőkkel, és meghallgatják a különböző érdekeket, indokokat, elképzeléseket, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ebben kerékpáros klub, a Magyar Autóklub, vagy éppen az autós oktatóknak a különböző szervezetei, ahol elkezdünk beszélgetni arról, hogy kinek mi lehet a fontos, mi kell ahhoz, hogy ez tényleg működjön, mi kell ahhoz az autósoknak, hogy tényleg reális alternatívaként tekintsen más közlekedési eszközre.
És mi kell nagyjából? Mi az, ami...
Jó példát kell nekik elmondani. Le kell modellezni. El kell mondani, hogy figyelj, te hogyan is közlekedsz? Mire van szükséged? Aha, tök jó, most ezt csinálod. Nézd meg, itt van egy másik lehetőség is. Nem az a cél, hogy hidd el nekem, és mostantól te is így éljél. Próbáld ki. Kicsit olyan, mint amikor a gyerekeinknek azt mondjuk, hogy figyelj, kóstold meg, lehet, hogy finom.
De igen, ebben mindenképpen van, nyilván ez nem reprezentatív, amit én most mondok, de például egy ismerős, akivel beszéltem, hogy te miért nem jársz néha busza? Ezekkel a nyomorult, lepukkadt buszokkal, amik itt járnak, én nem fogok ezek. Hát mondom, figyelj, zsírúj merci buszok járnak ott, amerre mi megyünk. Tehát én például imádom ezeket.
Általában ezeket a válaszokat azok szokták mondani, akik soha nem ültek még buszon.
Igen, ezt mondom, tehát ez nem. Jó, mondjuk tényleg ráznak a buszok, meg, de az a Budakeszi útnak az a nagyszerű sajátossága. Én szerintem a Budakeszi út lassan elnyeri az ország legrosszabb útminősége díjat. De már úgy toldozgatják minden. Egyiket tök vicces, pont a napokban láttam, mert ugye ezt a 22-es vonalon ez most egy nagyon komoly zárójel. 22-es vonalon ugye a volánbusz üzemelteti a BKK járatokat, hiszen agglomerációs járat, meg kimegy Budakeszi felé. És ott volt egy lakossági fórumra felhívás a Budakeszi buszsával kapcsolatban. Na mondom, jó, de jó. Budakeszibussav.hu. Szóval utána láttam, Jézusom, ez egy 2021-es plakát. Jó, de mindegy, ezt megnézem, mondom, mi a helyzet ezzel a Budakeszi buszával, be sem jön az oldal. Jó, csak ennyit erről. Nagyon fontos kérdés vett fel. Megadtuk az autósoknak, mielőtt ki akarjuk őket utálni, tiltani, törölni, sóval felszórni az utakat, mindent, megadtuk nekik egyáltalán azt a maximális lehetőséget? Hát szerintem Budapesten alagutaknak kéne lennie már keresztbe, Kasul. A Szélkármán téren lemegyek, és följövök az Üllői útnál. Vagy mit, csak most ilyet mondok. De közben följöhetek még itt-ott amod. Tehát, hogy ez így fair az autósokat anélkül elzavarni, hogy egyáltalán megadtuk volna nekik a lehetőséget az autózásra maximálisan?
Hogy mi fair és mi nem, ez egy tök szubjektív történet. Uh-huh. Én például azt gondolom, hogy jelenleg kint van, és ezt nem gondolom, ez ténykérdés, közel 120 ezer roller van az utcán, jelenleg szabályozatlanul. Én azt gondolom, hogy ennek már rég meg kellett volna, hogy történjél. Hozzáteszem, én megrögzött optimistaként azt gondolom, hogy minél előbb megtörténik, annál jobb, és nem azért, nem azon siránkozom, hogy miért nem történt meg 3 évvel ezelőtt, hanem nagyon reménykedem benne, hogy heteken, hónapokon belül ez megtörténhet. Én hinnék a transzparens, nyitott, őszinte kommunikációban, ahol azt lehet mondani, nem csak fővárosi, hanem akár országos szinten, hogy ebben a városban ez a koncepció. Ezt 4-5-6-8-10 év múlva szeretnénk elérni, ezek lesznek a lépcsők, ez történik a Nagykörúttal, ez történik a pesti alsórakparttal, lezárjuk hétvégére, lezárjuk minden napra. Mit szeretnénk ezzel csinálni? De az, hogy mit szeretnénk csinálni, az nem csak azt jelenti, hogy ide most fákat szeretnénk-e ültetni, vagy oda éppen sétáló utca lesz, hanem azok, akik ezt az irányt, ezt az útvonalat járták be, nekik mit javaslunk, merre menjenek. És én ezt a második részét egy picit hiányolom. Nem mondom azt, hogy erről nincs beszélgetés, de az, hogy ez sokkal nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon, azzal kapcsolatban azért, tehát hogy nekem van hiányérzetem.
Igen, mert Budapest, a budapestieké, vagy az országé, vagy az Európai Uniói, vagy az univerzumé, tehát ez is ez nyilvánvalóan már majd olyan filozófiai kérdés, tehát az, hogy a Budapesten lakókat kell szem előtt tartani, vagy itt is egy olyan balanszot találni, és itt ez abban a szempontból fontos kérdés, hogy aki nem feltétlenül, aki agglomerációból ingázik be, hanem aki messzebbről jön, Nyíregyházára jön, de itt van elintézivalója.
Én azt gondolom, hogy ha nem is táplálékláncnak hívjuk, de mondjuk egy ilyen prioritási sorrendben, szerintem azoknak az igénye lenne a legfontosabb, akik napi szinten közlekednek Budapesten az év 365 napjában. Akár itt élnek, akár a környező településeken élnek, és az agglomerációban járnak be napi szinten valamiért, de hogy az ő igényeik kellene, hogy elsődlegesek legyenek. Erre kellene harmonikusan ráilleszteni minden mást. Azokat, akik csak időnként járnak be, az előbb beszéltünk róla, állatkert, ez valaki följön valaki vidékről, mondjuk el
de,
neki.
De az hogy... is egy megoldás, mondjuk egy állatkert. Nyíregyházára jön valaki, bár ott is van egy jó állatkert, de mondjuk mégis, ha már megnéztük azt, akkor jöjjünk Budapesti állatkertre. Az nem egy ideális megoldás, hogy hát vagy az, hogy tényleg jó a vasúti közlekedés, gyors, mondjuk Nyíregyháza Budapest, 1 óra 20 perc. Jó, bocsánat, ez már TGV szint, vagy nem, Shinkansen, de oké. De hogy mindenképpen autóval akarunk jönni, ugye Nyíregyháza, melyik az M3-as, akkor van ott egy iszonyatos nagy P+R parkoló valahol a Mexikói útnál, és akkor hát pláne jó, mert akkor ott már csak az egyes metró vagyunk, 2 megállót, vagy egyet, aztán... már benn is van az állatkertben. Tehát, hogy igazából például ez. Tehát, hogy...
Csak gondold el, aki mondjuk Győr felől érkezik, M1-esen, M1-M7, a város másik oldala. Na. Ő valószínűleg át fog jönni, őt nehezen fogod tudni rá.
Miért? Hát bocsánat, hogyha ott az M1-M7 közösszakaszán, ottal most is például Kelenföldnél ott van már 3-4-4-5-6-7 emelettes P+R parkoló elfogadható áron, nem lepattintja oda? Mint hogy, mit tudom én, 100 forint per óráért, vagy mit tudom én, napi jegyére.
Nem? Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként. Én azt
és
látom,
akkor felszáll utána a 4-es metróra átszállva, nem tudom, mire aztán már oda.
Meg kell oldani azt, hogy itt a kötött pályás járművek végállomásaihoz közel legyenek olyan P+L parkolók, ami jelentős mennyiségű autót elbír. Ha megnézed egyébként ott a 4-es metrónak a végénél ott őrmezőn, nagyon gyorsan betelik a P+R parkoló. Tehát, hogy a fél hét után érkezik valaki...
Nem is tudom, hogy lehet azt követni, hogy betelte már, vagy ott kell bolyongani.
Van valamennyi jelzés, de azért az emberek általában azt mondják, hogy biztos elromlott, én azért fogok találni egy parkolót.
Igen. És lehet, hogy talál is egy 25 perc után, mert valaki...
Nem vagyok közlekedésmérnök. Biztos vagyok benne, hogy vannak nálam sokkal szakavatottabbak ennek a megítélésére, de én például azt gondolom, hogy onnan egy pár kilométerre az M1-M7 közös szakaszom bevezetőn biztos, hogy lehetne találni olyan területeket, ahol föl lehetne húzni olyan nagy P+L parkolókat, amik akár profitorientáltan is működhetnének. Tehát, hogy például azt mondani valakinek, hogy ez lehet ilyen-olyan-olyan feladat, de azt lehet mondani, hogy nézzétek meg, adjuk mondjuk x évre ingyenesen nektek a területet, építsétek meg, a bevétel a tiétek, adjatok ilyen-olyan-olyan jegyet, kedvezményt, ezt, azt, amazt. Szerintem ez előbb-utóbb működőképes lehetne.
Szerintem ez nyugodtan lenne állami feladat akár, vagy fővárosi feladat. Mert ez megint egy olyan dolog, hogy a főváros, vagy a Hungaroringnél is mindig szabályon szokták mondogatni, hogy nem feltétlenül csapódik le, mert voltak időszakok, amikor ugye a világ egyetlen egy Forma 1-es versenyként az veszteségesen sikerült tervezni. Magyar, de mondták, nem baj az, mert mennyien látják a tévé közvetítésről a csodálatos Budapestet, és ez igaz is, jó. De ez is lehet úgy, nem? Tehát, hogyha holisztikusan nézzük, tehát nem csak azt, hogy most akkor várja, akkor legyen inkább 820 forint egy óra, mert különben aztán nem megy okosba a dolog, akkor legyen tényleg 100 forint egy nap, most hülyeséget mondok, de valahol máshol meg ez meg fog térülni biztosan. Vagy lehet, hogy nem. Bocsánat, a tömegközlekedés, a fővárosi tömegközlekedés, az nagyjából egyébként mindenhol veszteség.
Ez így van.
De akkor, bocsánat, akkor legyen 6420 forint egy vonaljegy? Nem.
Nem ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy ha főleg a fejlesztésekről van szó, főleg azért, mert hogy nyilván korlátozottak a források az ilyen jellegű fejlesztésekre, be lehet vonni a versenyszférából érkező tőkét. Jó. És lehet nekik lehetőséget adni, hogy keressenek pénzt. Még akkor is, hogyha az akár közfeladatot is lát el. Mm. Értem, hogy optimális esetben, laboratóriumi körülmények között ez állami feladat kéne, hogy legyen, de azt látjuk, hogy egyszer nem tudjuk az összes 10 feladatot megoldani, akkor nézzük meg, hogy hova lehet esetleg bevonni azt a tőkét, amivel ezt fel lehetne gyorsítani. Én ezt nem érzem ördögtől valónak.
A Jövő Mobilitás, a Szövetség mit tart ideális Budapestnek, mondjuk 10 év múlva? Tehát, hogy merre érdemes rugni a dolgokat? Tehát mik a legfontosabb feladatok?
10 év múlva én azt gondolom, hogy jelentősen nőni fog többek között az elektromos autóknak a száma. Remélhetőleg lesz egy olyan belvárosi rész, ahova csak elektromos autóval lehet majd bemenni, vagy mikromobilitási eszközzel, vagy közösségi közlekedéssel. Én szeretném azt látni, hogy aki rá van készítve az autóra, az értelmezhető helyen le tudja parkolni az autóját akár egész napra. És tényleg azt látjuk, hogy mondjuk a nagykörúton belüli részre, vagy akár a Hungária körúton belül észre is, be lehet úgy menni, hogy nem vagyok benne biztos, hogy másfél-két órát ülni fogok a dugóban. Hogyha ezt meg tudjuk lépni, akkor nem gondolom, hogy elértük.
Úgymond drasztikus módszerrel lehet?
Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül. A bizonyos szabálytalanságoknak a szankcionálása az drasztikus kell legyen, mert annak lesz visszatartó ereje, de én azt gondolom, hogy emellett viszont egy nagyon erősen kommunikált, motiváló edukációval, hogy mutassuk meg, milyen előnyöket tudnak ezek az új lehetőségek.
De akkor, hogyha mondjuk tényleg ez lenne a megoldás, hogy mondjuk a belvárosi területekről ezeket az autókat, amik nem felelnek meg ennek kitiltani, vagy adott esetben tényleg dugódi, vagy valami, akkor az nyilván maga után von olyan közösségi közlekedési fejlesztéseket, amik ezt lehetővé teszik. Vagy nem maga után von, bocsánat, megelőz.
Ez így van. Én azt gondolom, hogy ennek a lehetősége már most is adott. Hogyha megnézed, 4-es, 6-os villamos, 2-es villamos, 7-es busz viszonylag sűrűn jár, és hogyha esetleg egy picit el is távolodik egymástól két eszköz, és a következőre nehezebben lehet fölférni, jön a következő. Én azt látom, hogy itt még azért van lehetőség hova fejlődni. És hogyha ez a fejlődés elindul, akkor valószínűleg az eszközszám is le fogja követni.
Ákos írja, nekem 4 BKV járművel kell utaznom Hűvösvölgyből Káposztásmegyerre, ez másfél órát venne igénybe autóval, fél óra. Ha mondjuk a 29-es busz végállomása az Árpád hídnál lenne, már jobb lenne, csak 3 jármű lenne, 3-as betről kiebb lenne, még jobb lenne. Úgyhogy marad az autó. Hát erről beszélünk.
Mivel a pontos indulás és érkezési címet nem tudom Ákosnak, én csak egy gondolatot szeretnék neki feldobni alternatívaként. Mi van, hogyha nem az egész úti távot teszi meg autóval? Mi van, hogyha mondjuk csak az első BKV részt váltja ki? Le tudja ott parkolni? Lehet, hogy nem. Ez csak egy kérdés. Én azt gondolom, hogy a minél többfajta közlekedési eszköznek a megismerése, az magában hordozza azt is, hogy ezeket a megoldásokat, ezeket kombináljuk egymással.
Ja, azt értem, tehát azt mondod, hogy egy pici kompromisszumra azért a mi részünkről is szükség van.
Szerintem
lehet, hogy azt mondjuk, Ákos, 45 perc. Kiegyezünk egy 45 percben, Ákos? Ugye? Tehát csak mondom, nem?
Én kiegyeznék.
Igen, csak Ákosnak mondjuk, ugye, hogy ő azt mondja, hogy másfél óra jó, de lehet, hogy nem 30 perc, mint autóval, hanem 45, de akkor mindenki, win-win.
Mindig lesznek individumok, mindig lesznek olyan egyéni érdekek, vagy egyéni igények, amire nincs megoldás. Nekünk a tömegre kell koncentrálni. Mm-hmm. Tehát, hogyha az emberek 70-80%-ának meg tudjuk oldani a problémáját, akkor a maradék 20-30% maradjon az autóban. Mondok megint csak egy példát. Na. Van egy nagyon kedves barátom, két gyereke van, mind a ketten sportolnak, agglomerációban laknak. Nekik van egy kombi autójuk, reggel anyuka beült az autóba, elvitt a gyereket iskolába, és talán ment, elintézte az összes dolgát. Délután ment, fölvette a gyerekeket, vitte tovább edzésre. Tudom neki, hogy de hogy így miért kell egész nap magaddal hurcolni a hoki cuccot, meg a minden egyebet? Hát mert hogy hát hova tegye? Vidd el a gyerekeket iskolába, tedd le az Árpád híd környékén az autót, vedd ki a csomagtartóban az elektromos rollert, old meg az egész napodat, hiszen neked nem kell magaddal vinned az összes cuccot, a gyerekeknek lesz szüksége négy után rá. Majd menjél vissza 3:30-4-kor, tedd be a csomagtartóban az elektromos rollert, ülj vissza a kis autóba, vedd fel a gyereket, és utána vidd őket edzésre. De nem kell 8 órán keresztül magaddal cipeld a teljesen felesleges puttonyt.
Igen. Ákos írja, 45 perc oké lenne bőven, egyikötte pedig beljebb egy, ott már mindenhol fizetős. Ez is oké, igen, hát ez is egy ilyen furcsa sajátosság a Budapestnek, és tulajdonképpen ez lett itt a végszó, mert ugye az önkormányzatok valahogy úgy védekeznek, vagy lehet, hogy bevétel maximalizálás itt ott, ott nem tudom, de hogy úgy védekeznek a helyi lakosok érdekében, hogy maradjon nekik hely, hogy egyre kijebb tolják a fizetős zónákat. De hát ilyen azért más nagyvárosban is van, de ott például most Bécs jut eszembe, ott viszont rengeteg P plusz R parkoló is van.
Szerintem ezzel nincs probléma.
Ahogy csak például... mondom, a P plusz R-ek nagyon hiányoznak ebből a képletből.
Ebben maximálisan egyetértünk. És megint csak egy példa, Őrmezőn is bevezették a parkolási díjat. Szerintem nem probléma, már csak azért sem, mert 6-kor vége van, tehát 6 után már lehet ingyenesen parkolni, viszont tény, hogy nagyon sokan P plusz L parkolóként használták ezeket az ingyenes területeket. Jó, tehát, okay. Hogy muszáj megvédjük az ott lakókat. Én egyébként megmondom őszintén, kifejezetten üdvözlöm a lakossági parkolási zónákat is. Aki este hazamegy, az igenis le tudja tenni az autóját, tudjon parkolni, ne kelljen 2 kilométerrel arrébb lennie. Az, hogy ezeket mennyire látványosan jelöljük, ez egy következő kérdés. Nekem nagyon szimpatikus, mert az olasz rendszerek különböző színnel vannak,
igen,
felfestve.
Most a spanyoloknál is ez van.
Így. Laci, nagyon köszönöm a meghívást. Köszönöm. Én nagyon remélem, hogy fogunk tudni még erről beszélgetni a jövőben, igen, is.
Van benne még a témában. Bőven Kárpáti Andrásnak köszönöm szépen, hogy itt volt a Jövő Mobilitás a szövetség elnökének. Jövő héten folytatjuk. Viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig.